Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és a mai vendégem egy fiatal zenész, dalszerző, DJ és YouTuber, alapvetően a hip-hop világában mozog, ami ugye a fiataloknál több adásban is beszéltem itt már róla, hogy az egyik legmeghatározóbb zenei stílus lett az elmúlt években. A rock and roll-t is megelőzte, és a fő mainstream zenei stílussá vált, ami egy egészen elképesztő dolog, hiszen alapvetően ez egy szubkultúrából kialakult zenei szenvedés, zenei közösség. Úgyhogy Sticky, köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásom, Balázs Áron, szia!
Szia, nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit, szia Tomi!
Hát ugye kezdjük kicsit ott, hogy alapvetően neked honnan jön ez a hip-hop szenvedélyed, azt tudni kell, hogy te a YouTube-on tartalmakat gyártasz ebben a rap tematikában, és azzal kezdted a te utad.
Igen, igen, hát nekem ez már régóta egy ilyen bekattanásom, ez az egész ilyen hip-hop kultúra, tehát én gyakorlatilag nekem ez volt az a műfaj, ami így végig kísérte az eddigi életemet. Azért volt többféle zene irányzat, amit szerettem, tehát elektronikus, stb. De ez mindig állandó volt. Tehát amíg a többi az így váltakozott, a hip-hop az gyakorlatilag, hát nem is tudom, ilyen 9-10 éves koromtól már az állandóan ott volt az életemben, és aztán ilyen gimi alatt volt az, hogy így nagyon-nagyon beleszerelmesedtem ebbe, és akkor így mélyen beleástam magamat tényleg így az egész kultúrába, a rapperek életébe, stb. Úgyhogy ja.
Aha. És hogy lehet ott különben, tehát alapvetően, hogyha az ember a média világával találkozik, azt gondolja, hogy legjobban a nagy szalag címek és a nagy balhék viszik jól a kattintásokat és a nézettségeket, mégis azért sokszor a te tartalmaidnál és közösségednél azt látom, tehát ez egy közös pont, mert nem is sokszor ez fordul meg, hogy azért valahogy mégis az olyan témák, amik kicsit edukatívak, jobban a mélységében ennek az egésznek, nem csak a nagy nevek répülnek, hanem ami több mögöttes tartalmat visznek magukkal, azok azért egy pozitívabb hatást tud a generálni, tehát hogy azért ez az új generációra nem mindenképp igaz, hogy csak kattintást kell vadászni és clickbait címeket adni nálunk.
Igen, szerintem talán így a kettő között van az ideális középút, tehát azért az még mindig igaz szerintem, hogy az ilyen nagyon figyelemfelkeltő, nagyon hivalkodó persze címek, meg indexképek azok azért hozzák a kattintásokat, de az is igaz, hogy akiket tényleg érdekel a téma, azok viszont jobban értékelik, hogyha mélyen belemegy az ember a témába. Tehát hogyha nem csak így felszínesen így ez vajon miről szólt, hanem úgy tényleg ők is követik, akkor sokkal-sokkal jobban értékelik azt, hogyha tényleg úgy edukatív, mélyen háttérinfókat is elmond az ember. Igen.
A hip-hop még sok évtizeddel ezelőtt egy szubkultúraként indult el, abszolút egy kultúrával nőtte ki magát, és sok alszubkultúra alakult ki benne, nagyon sok különböző zenei műfaj van még a hip-hopon belül, amik köré még nagyon sok közösség épül ki, hogy lehet, hogy mik most jelenleg azok a stílusok, amik a legjobban pörögnek az igen rejszenet. Tehát ugye a rage is merít van, ugye, mint egy új nagyon menő hip-hop stílus, úgy tudom, a következő zenéd is ebbe az irányba fog elvenni.
Igaz,
erről még mindjárt beszélgetni fogunk. De alapvetően mit lehet legfelkapottabbaknak így a trap, rage, mik azok, amik jelenleg pörögnek?
Szerintem egyébként a klasszikus trap hangzás az egy ilyen állandó dolog, tehát az egy ilyen folyamatos trend. Úgy azért Magyarország egy pár évvel mindig le van maradva, tehát a nyugathoz képest, Amerikához képest, szóval a trap az most abszolút szerintem fénykorát éri jelenleg nálunk is, ugye láthatjuk az OTLS srácoknál is, hogy eszméletlen tömegeket tudnak megmozgatni. Talán a drillt mondanám, ami szintén hatalmas hullám, jelenleg is még talán, még mondhatjuk azt, hogy Magyarországon azért még nagy trend. 2019-ben indult Amerikából most ez a legújabb hullám a drillnek, és talán azt mondanám, hogy Magyarországon is még jó. Hát ugye igen, a rage, amit mondasz, a rage azért az egy az még undergroundnak mondanám egyébként, de hát a következő zenémnél majd meglátjuk, hogy mennyire tud mainstream lenni.
Erről még mindenki kifaggatlak, még a drillre fókuszálnék rá még egy pillanatra, mert azt mondod ugye, hogy az Amerikában indult el az a hullám, ami igazán befutott.
Hát ez a legutolsó.
De azt is hozzá kell azért tenni, hogy a drillteren azért különlegesebben a kultúrában, mert egy olyan ágazata a műfajnak, ami azért erősen Európa igen hatásából indult el, és megnézzük a drill stílusban is a legfelkapottabb előadókat, azért sokan vannak, ugye leginkább itt UK-ről, tehát Nagy-Britanniáról beszélünk, sokan vannak, akik így Európából érkeznek, és ez egy erős pólusváltás, hiszen azért ezt a zenei világot mindig is a tengeren túl irányította jobban. Azt gondolod, hogy ez egy jövőbeli trend is lehetett, hogy több erős európai artisttal és előadóval ez még tud erősödni ez a vonal, hogy Európa van hatással erre a kultúrára?
Szerintem mindenképpen. Tehát szerintem a drillben ez egy csodálatos dolog, hogy úgymond feltette Európát is a térképre, most idézőjelben. Tehát ugye ott csak gyorsan elmondanám, hogy egyébként Chicagóból indul eredetileg a műfaj, ami átutazott először New Yorkba, aztán Nagy-Britanniába, és onnan visszautazott újra New Yorkba, Brooklynba pontosabban, és akkor ez az a 2019-es hullám, az az utolsó drill hullám, ugye, amit most mondtam. És az szerintem egy zseniális dolog, hogy minden egyes európai ország, nyilván főleg Nagy-Britannia, de az olaszok, a franciák, a spanyolok, meg hát végül is mondhatjuk a magyarokat is, mindegyik európai ország a saját képére formálta ezt a műfajt, és mindenki előállt a saját drilljével, úgymond. Mindegyikben megvan a közös pont, tehát a beat, a hangzásvilág az mindegyikben ugyanaz, viszont az egyes nyelveknek ez a különbözőség, az gyönyörűen megosztja ezt az egészet, és tényleg egy ilyen nagyon sokszínű valami lett. Én ebben nagyon látok fantáziát, én bízok abban is egyébként, hogy lesz még más műfaj is, ami ugyanígy el tud terjedni így az egész kontinensen. Szóval szerintem abszolút, tehát kérdésedre válaszul, szerintem ez tud folytatódni ez a trend, és én nagyon reménykedek is benne, mert tényleg ilyet még korábban talán nem is láttunk.
Beszéljünk most a tartalomgyártásról, de ugye ami most azért erősen a fókuszod van, ugye az egyrészt a DJ-zés, másrészt pedig maga a zene készítés, és a zene szövegírás és előadás. A következő zenéről mesélsz egy kicsit, amit már az előbb így betízereztünk, erről még azért nem meséltél olyan sok, hogy pontosan mi lesz, egy-két ilyen leaket lehetett látni közösségi médiában, de hogy pontosan miről lesz itt szó, azt elmondod?
Igen, igen, elárulom, tehát hogy alapvetően itt egy rage zenéről beszélünk, ez nálam is egy kicsit stílusváltás, ezt mondhatjuk, nekem összesen eddig két darab zeném jelent meg, tehát abszolút még gyerekcipőben jár ez az egész projekt, de hát nagyon izgalmas, és eszméletlenül élvezem ezt a folyamatot, hogy megtalálni igazából a saját flow-mat, a saját hangzásomat, amiben én is a legkomfortosabb vagyok.
És hogy rage?
Nagyon-nagyon beleszeretem ebben a műfajba, tehát úgy kell elképzelni, hogy én 0-24 Rage-et hallgatok, a legundergroundabb előadóktól kezdve a mainstreamekig, tehát tényleg én imádom ezt valamiért, ez nekem nagyon bekattant, az egész hangzásvilág, és Magyarországon itthon még nem annyira láttam mást, aki csinált volna, vagy úgymond élvezhetőt csinált volna, hogy igazán. Van egy-két jó, meg vannak barátaim, akik nagyon jókat csinálnak, tehát itt most például shoutout-olnám Túrót az OTL-ből, aki szerintem zseniális rage-eket csinál, de úgy voltam vele, hogy hát, hogyha már ennyire szeretem, akkor megpróbálom, és Závodi Marcival közös, Gingerrel közös, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog, akit célzunk ezzel.
Abszolút izgalmasan hangzik. Az előző zenét milyen műfajban mozogtak?
Hát azok inkább ilyen érzelmesebb, szerelmesebb, ilyen emo-trap vonal volt, és az is ugyanúgy közel áll a szívemhez, de tényleg, mint ahogy mondtam, ezt az egész folyamatot, hogy úgy kikísérletezgetni, kipróbálgatni ilyen olyan irányzatokat, hangzásvilágokat, flow-kat, ez egy eszméletlen izgalmas dolog, és rengeteg terve meg ötlet van még így a fejemben, amit ki akarok próbálni.
Gingerrel a produceri munka milyen volt? Ugye ő most utóbbi időben azért nagyot futott fel még olyan szempontból, hogy most Kevinnek is egy nagyon-nagyon pozitív Kevinnek egy nagyon pozitív rezonanciával bíró albumot producerelt, mert Kevin is volt, mert itt nem a műsorban vendégként, ő is neki is az egy valamint színes stílusváltás volt, és nagyon be is jött sok mindenkinek, tehát tényleg tök pozitív volt a fogadtatás, én is nagyon szeretem azt az albumot. Tehát, hogy most Ginger egy ilyen új arc a produceri paletta, vagy hát nem is új arc, de azért most ugye a jelenlegi hype szempontjából ez egy új hullám neki. Milyen volt vele dolgozni?
Hát félj, eszméletlen jó, tehát óriási élmény volt az a stúdió session, egyébként nagyon jó barátok vagyunk, tehát mi nagyon összebarátkoztunk, ő mixmasterelte az első zenémet, az Ivatart, és onnantól így nagyon jóba lettünk, és random egyszer egyik nap átmentünk hozzá, ott kicsit is sessionezget, és így megszületett itt teljesen random ez a projekt. Azt hozzátenném, hogy ő nem csak producer, tehát ő rappel is egyébként, igen, meg énekel is, és ezen a tracken is. Tehát ugye ez egy közös zene, ő nem csak producer, ő neki van egy nagyon kemény verzia van rajta, igen, úgyhogy ez egy durva cucc lesz igazából. Hát tényleg hát nagyon gördülékeny, szóval abszolút egy hullámoszon voltunk, és ugyanolyan ilyen elborult beteg dolgot akartunk alkotni, úgyhogy szerintem meg is lett az eredménye.
Nagyon király. Figyelj, hogyha már arról beszélünk, hogy európai előadók, te is előadó vagy, sok hazai izgalmas arc van, aki egyre inkább kezd felfeltörni, és szuper munkákat tesz le az asztalra. Mit gondolsz Magyarországnak, mikor lesz reális arról beszélni, hogy esetleg egy nem is globális, de mondjuk Európa szinten megmozgató előadót kihozzon ebből a kultúrából?
Szerintem abszolút, meg hát most elég közel állunk igazából ehhez, mert ugye az Ariát végül is már úgy nagyjából szerintem sorolhatjuk ide, ugye neki most volt a Stadium XL, meg a Sam Martinnal közös zenéje, ami szerintem már azért eléggé egy ilyen nemzetközi piacot céloz. Szerintem egyre közelebb vagyunk hozzá, és az biztos, hogy ilyen közel mi sose jártunk ahhoz, hogy tényleg nemzetközi szinten is elismert magyar származású.
Jó, azért az Omega mellett nem mondj ilyet. De
ja, jó, mert ugye most
jó, az új.
Egyébként igazad van.
De persze, de az új generációnál abszolút ez egy teljesen korszakalkotó időszak.
Igen, igen, úgyhogy én bízom benne. Én ha nem is dédelgetek ilyen álmokat, hogy én lennék az, de
mik a céljaid zenei téren? Inkább csak ilyen szenvedély, zenegetés, hozzád közelelés, és ki akarod fejezni magad, vagy pedig van egy ilyen konkrét elképzelés. Nagyon sok előadó, amikor itt ül velem szembe, és beszélgetünk zenei projektekről, akkor saját magukat a saját előadó nevükkel Projekt XY-ként hívják, tehát hogy van egy ilyen projekt sziki, vagy pedig ez tényleg csak így a saját karakter, amit zenétbe raksz, és akkor menjen, ahogy megy.
Szerintem mindkettő, tehát szerintem beszélhetünk egyébként Projekt Sztikiről is, de az is igaz, hogy ez tényleg egy ilyen kikapcsolódás, kreativitás, önkifejezés, tehát ez egy szenvedélyprojekt. Mondjuk ezt, hogy szenvedélyprojekt Sztiki. Nem tudom, ki akarom hozni belőle a legtöbbet, meg akarom nézni, hogy ez milyen, ki akarom tényleg itt tapasztalgatni azért. Most már egy elég nagy rálátásom van az egész zeneiparra, meg hogy ez így hogy működik, és így abszolút szimpatikus, egy elképesztően izgalmas dolog, tehát hogy én azt tudom elképzelni, hogy én biztos, hogy a valamilyen formában ebben a közegben mozogjak, vagy így, vagy úgy. Szeretnék előadó lenni, én szeretnék bulikat tartani, fellépni, járni az országban, eljutni helyekre, szóval én abszolút ebbe benne lennék, hát meglátjuk igazából. Nagyon konkrét tervek azért nincsenek, tehát az, hogy tehát számok szintjén, vagy határidő szintjén, hogy ekkora és ekkora ez, és ez legyen meg, az nincs egyáltalán. Meglátjuk így, mit hoz ki ebből így az élet, igen.
Beszéljünk akkor egy kicsit a DJ-zésről, hiszen abban is aktív vagy. Ott hogy alakult a pályád eddig?
Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként még nagyon fiatal koromban ilyen általános iskola 7. osztályban nekem volt egy ilyen DJ korszakom, és akkor a suli bulikon akkor, hát én akkor úgy éltem meg, hogy eszméletlen nagy bulikat tartottam, utólag már lehet, hogy nem ezt mondják az ott levők, de egyébként nagyon-nagyon élveztem, volt egy ilyen kis picike DJ pultom, azon kevergettem, meg ilyen barátoknak zenélgettem, aztán ez így valahogy így a gimi alatt ez így kikopott az életemből, és most meg elkezdtek hívogatni helyekre, hogy csináljak bulikat, és akkor úgy voltam vele, hogy így tök szívesen feleleveníteném ezt a tudást, meg így, mivel nagyon szeretek fellépni, szeretek szerepelni, stb. Ezért úgy voltam vele, hogy én nagyon, nagyon szívesen járkálnék egyébként bulikat csinálni, és aztán ez nagyon hamar, nagyon bepörgött, szóval gyakorlatilag pár hónap alatt már így nagyon sok helyre elkezdtek hívni, és most a nyáron mondhatjuk, hogy ilyen heti szinten vannak DJ fellépések így az ország valamelyik pontján, és hát eszméletlenül élvezem, most pont Balatonfüredről jövök ide hozzád egyenesen, tegnap tartottunk ott egy bulit a Helkában, és hát az is nagyon bomba volt, szóval nagyon-nagyon szeretem ezt. Hát a kedvenc zenémet játszom, és az emberek szeretik, szóval ennél nincs is jobb.
Tök jó. Figyelj, felteszem neked azt a kérdést, amit én a legjobban utálok, hogyha nekem teszik fel. Az életednek akkor melyik útját, melyik oldalát szereted a legjobban? Tehát, hogyha most választanod kéne, hogy mondjuk DJ-zés, vagy zenekészítés, vagy tartalomgyártás, akkor melyiket választanád? Mindig is vártam, hogy valaki ne nekem tegye ezt, hanem én feltessem valaki.
Tomi, hát hogy tudsz ilyet kérdezni tőlem? Figyelj, egyikről sem tudnék lemondani, nem tudok ilyet mondani, hogy melyik a kedvencem. Úristen, hát figyelj.
Jól élnek így szinergiában akkor.
Nagyon, igen, meg hát ezt egyébként szerintem pont te mondtad el valamelyik műsorban, valamelyik beszélgetésben, mert nem emlékszem, hogy hol voltál, lehet, hogy a Palikéknál, vagy valahol voltál, és kérdeztek tőled valamit, és arra az volt a válaszod, hogy azért jó ez a sok minden, mert hogyha van egy rossz napod, és mondjuk valamelyik nem megy jól, vagy elszontyolodsz, vagy ér valami kudarc, akkor ott van még 10 másik. És ez annyira igaz, azóta ez visszhangzik a fejemben egyébként, hogy ott hallottam ezt a beszélgetést, szóval köszítom, hogy egyébként utólag is.
Tőled, hogy ezt így előhozod.
Ez a lehető legjobb érzés szerintem, amikor sok mindent csinálsz, és valami éppen azt érzed, hogy csak nem akar menni, de ott van még 10 másik, és arra azt mondta, hogy na jó, akkor ez viszont kőkeményen 110%-ban. Talán egyébként, hogyha muszáj lenne, tehát tényleg, ha kötelező valamit választanom, akkor azért mondanám a tartalomgyártás, mert azt csinálom legrégebb óta, és igen, talán azt mondanám, de hát minden mást is imádok.
Akkor beszéljünk is a tartalomgyártásról. Mik azok a tartalomformátumok jelenleg szerinted, amik ugye a közösségi médiában jelenleg ugye egészen izgalmasan alakuló algoritmusokkal legjobban pörögnek. Tehát ugye azért, amit nálad is lehet, hogy én is sokat csinálom, ugye ez már ezek az ilyen utcaemberes stílusú videók, utcán megkérdezni embereket, kis kihívásokat, challenge-eket csinálni, a klasszikus idézőjeles szobavideókból, minthogyha ugye az egész YouTube társadalom kezdene e felé kifejlődni, mint ahogy ugye anno a vízből kijöttünk a szárazföldre. Most kicsit azt lehet látni, hogy amíg még így nem tudom, 2010-es évek közepén még mindenki otthon a szobájából videózott, most így mindenki kimerészkedik egyre jobban az utcára, és interaktívabb beteszi a tartalmakat. Szerinted ez az, ami most a legjobban működik?
Hát figyelj, egyébként szerintem talán mondhatjuk, hogy ez egy nagy trend, de inkább úgy fogalmaznék, hogy ezen belül is a mikrotartalmak, tehát a rövidebb videók, a TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reel, tehát ezek az ilyen nagyon rövid, nagyon pörgős videók, ahol nagyon sok inger éri az embert, most biztos, hogy ezek azok, amik nagyon-nagyon működnek, de eszméletlen számokat lehet elérni ezzel, meg eszméletlen közönséget lehet ilyenekkel bevonzani. Ezek az utcaemberek szerintem egyébként tényleg jók, tehát ez nem egy ilyen hülye trend szerintem így az én fejemben, mert ezek tényleg izgalmasak, tényleg kiszámíthatatlanak, hogy vajon mi lesz, és eszméletlen szórakoztató csinálni őket. Tehát én nagyon szeretem azt, hogy kimegyünk a városba, és akkor ott így csinálunk ilyen kis challenge-eket. Ugye most volt nekünk ez a nyaklánc, a Twizy medálos saját tervezésű nyaklánc kampányunk, ahol emberekhez mentünk oda, és ilyen kis feladatot kellett megcsinálniuk, és nyerhettek. És nagyon-nagyon durva eléréseig lettek TikTokon, meg YouTube-on is, és nagyon szórakoztató volt élőben megcsinálni, szóval, és így tök jó érintkezni ilyenkor egyébként az emberekkel ilyen szempontból.
Aha, abszolút értem. Úgyhogy neked akkor most mik a fő platformjai? Te most még a YouTube és YouTube Shortra fókuszálsz, vagy mondjuk így, mert a TikTok is egy nagyobb relevanciát nyert így ugye a mikrotartalmak előretörésével?
Hát az biztos, hogy a TikTok az nagyobb relevanciát kapott, mert jelenleg egyébként számszerűen ott követnek a legtöbben, és elérésben is ott van a legtöbb elérésem amúgy. Viszont tök érdekes, mert pont az elmúlt mondjuk, nem tudom, 3 hónapban nagyon rákoncentráltam én is, meg a kollégáim így a mikrotartalmakra, hogy minél több rövid videó menjen ki, gyakorlatilag naponta raktunk ki tényleg rövid videót, és ez nagyon-nagyon megérte, viszont közben mégis azt látom, hogy a saját közönségemen belül megvannak azok az emberek, akiknek hiányoznak ezek az ilyen hosszabb, leülősebb, kicsit személyesebb videók. Úgyhogy pont a múlt héten, vagy azelőtt jelentettem be most a közönségemnek, hogy vissza fogok térni arra, hogy rendszeresen legyenek ilyen hosszú, leülős videók is, mint régen, mert tényleg azért azokat is meg kell tartani. Eszméletlen nehéz mindenre egyébként erőforrást biztosítani, tehát én is már sokszor elérek így a kapacitásom széléhez, de attól még azt mondom, hogy megéri tényleg törekedni arra, hogy minél sokszínűbb, minél több félretartalom lehet legyen, mert azon nem lehet mellé lőni szerintem.
Szerinted egy alkotónak mennyire kell megújulnia a folyamatban, mennyire, hogyha az ember nagyon megújul, mennyire üthet az vissza az ilyen klasszikus day one követők terén, akik például a másfajta tartalmadat szerették jobban, mennyire nehéz ez belőni, hogy mennyire lehet az ember innovatív?
Hát ez lehetetlen igazából, tehát olyan sose lesz, hogy mindenkinek megfelel az adott tartalom, tehát szerintem egyébként érdemes azokra a nézőkre odafigyelni, akik már a legelejétől követik az embert, mert szerintem az egy olyan kis mag, akikre úgymond mindig lehet számítani, akik tényleg ott voltak már az elejétől, szerintem az ő igényeikre érdemes odafigyelni, én mindig odafigyelek azokra a követőimre, de közben meg nyilván azért megújulni is kell, tehát talán szerintem a legideálisabb, hogyha az ember belövi így a középutat, és akkor úgy szépen finoman elkezd evezni új irányokba. Én sose szoktam ilyen nagyon élesen, így elvágólagosan váltani, hanem én mindig próbálok egy kicsit ilyen smoothly, tudod, így átúszni egyik trendből a másikba, és közben azért megtartani azt, meg hát mivel nagyon sok féle tartalmat gyártok én is, fesztiválos tartalmak, interakciós videók, hip-hop update-ek, saját zenék, együttműködések, stb. Ezért például vezetünk egy ilyen táblát, ahol látjuk, hogy akkor na jó, mi az a téma, ami már régen volt. És ami régen volt, akkor az is legyen az, hogy mindig ilyen rotációban legyen, például nekem ez a taktikám, hogy a lehető legtöbbféle tartalom legyen.
Értem. Kedves hallgatóink, elmegyünk most egy nagyon rövid kis szünetre, és aztán pedig folytatjuk a beszélgetés második felével, ahol aztán még jobban elkoncentrálunk a hip-hopra, jelenleg felkapott témákra, és arra, hogy hogyan is alakul ez a hazai kultúra, amit persze Sticky is erősen formál, úgyhogy néhány perc is visszatérünk, addig is jön egy kis zene. Köszönöm újból a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation ZS Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, és a vendégem Balázs Áron, Sticky, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, előadó vagy, DJ vagy, online tartalomkészítő vagy, és mondd, hogyha még valamit elfelejtettem volna.
Köszönöm, Tomi, hogy itt lehetek, szerintem minden fontosat elmondtál.
Szuper, mert volt egy tök jó hangulatú első fel a beszélgetésünknek, és egy nagyon sokszínű spektrumon ment végig az eddigi témaválasztásunk, sok mindenről beszéltünk, most kicsit koncentráljunk jobban a hip-hopra és a zenei világra, ami ugye téged is nagyon megmozgat, és a közösséged is megmozgatja, és persze engem is abszolút megmozgat. Beszéljünk kicsit arról, hogy mik jelennek azok a témák ebben a kultúrában, amik a legfelkapottabbak. Például itt volt most ugye Travis Scottnak a Utopia album projektje, ami frissen jött ki. Mik azok a témák szerint, amik a legjobban izgatják ebben a kultúrában a fiatalokat?
Hát igen, az album megjelenések azok mindenképpen, illetve most, ami nagyon felkapott téma, hogy egy nagyon-nagyon híres rapper egy nagyon megosztó ügy miatt börtönben csücsül, és várja a sorsát, ami sajnos nem is akármi, hanem egy halálbüntetéssel néz szembe. Ez YNW mellé, akiről beszélek, és ez egy ilyen világszerte eszméletlen nagy figyelmet kapó ügy. Talán nem is volt még olyan eset, hogy egy rapper ilyen galibába keveredjen. Úgyhogy ez például egy olyan dolog, amit állandóan kérdezgetnek tőlem is. Ha élőben találkozok valamelyik nézőmmel, vagy hogyha megnyitjuk az Insta engedélykéréseket, akkor szerintem ott konkrétan minden második üzenet arról szól, hogy mi van YNW mellével, és mi lesz a sorsa. Úgyhogy mindig vannak ilyen, szerintem ilyen visszatérő, hát vagy sajnos tragédiák, vagy valami olyan polgárpukkasztó történés a hip-hop világban, ami úgy teljesen felkavarja így a fanokat, a rajongókat, és talán pont ettől eszméletlen izgalmas szerintem ez a világ, hogy így nem lehet tényleg tudni, hogy mondjuk holnap mi fog történni, ami miatt mindenki csak itt tátott szájjal néz, hogy Jézusom.
Aha, értem. Alapvetően most mondtad például ezt a börtönbüntetés kérdését is, ezt a témát is. Mennyire nehéz szerinted egy olyan zenei irányzatnak a mainstreambe törnie, aminek már a szülőbölcsés tulajdonképpen valamilyen szinten kötődött a kriminalitáshoz, és azért melyik sem tudta tegesen elengedni minden. Persze most ezt minden fajta zenei műfajnál lehetne találni ilyen eseteket, tehát azért nem minden rapperül börtönbe vagy ver halálbüntetésre, de alapvetően sokaknak sztereotípiában ezzel a világgal kötik össze a hip-hop és a rap műfaját, pedig nagyon vannak ott pozitív irányok, inspiráló irányok, és még sok minden más. Mennyire nehéz szerinted egy ilyen kultúrának úgy kitörnie, hogy nagy közönséget tudjon elérni és megmozgatni, de mégse veszítse el az eredeti szellemiségét?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és erről biztos, hogy tudnánk egyébként szerintem eszmecserét folytatni hajnalig. Én úgy gondolom, hogy ennek az egésznek, amit mondasz, ennek van egy nagyon-nagyon komoly történelmi és társadalmi háttere, és én szerintem ebben meg lehet látni a szépséget. Tehát az biztos, hogy ezek a dolgok, amiket mondasz, ez a kriminalitás, ez a sok erőszak, ez tényleg ott van az egész hip-hop kultúra mögött, úgymond innen gyökeredzik. De hogyha egy olyan nézőpontból nézzük ezt az egészet, hogy ez a hip-hop műfaj, mint művészeti irány, mint zenei irányzat, ez ennek a szörnyű közegnek, ennek a sok tragédiának, a sok akkor mondjuk azt, hogy kriminalitásnak az eredménye. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ebben nőnek föl, akik ezt átélik, így fejezik ki magukat, így fejezik ki az érzéseiket. Tehát én ebben rengeteg művészetet látok, tehát legyen szó, tehát így igazából emberi érzésekről beszélünk, tehát legyen szó dűről, legyen szó örömről, legyen szó szerelemről, szenvedésről, minden egyes ilyen emberi érzelmet megtalálunk szerintem a hip-hop kultúrában, minden egyes ilyen hangulatra tudunk találni konkrétan előadókat, projekteket, zenéket. Szerintem egy gyönyörű dolog azt nézni, nyilván kívülről nézni azt, hogy ez az egész közeg, ez az amerikai, mondjuk azt, hogy hood, tehát ez az amerikai, főleg afroamerikai embereknek a közössége, ahol rengeteg erőszak van, rengeteg szörnyűség. Ennek a terméke, úgymond, ezek a zenei alkotások, és ebben tényleg meg lehet látni a szépséget, ami már egy kicsit kérdésesebb téma, hogyha ez betör a mainstreambe, akkor az milyen hatással van a fiatalokra, mert azt én se tagadhatom, hogy igenis egyébként szül agressziót a hip-hop, és igenis el tudja ferdíteni a fiataloknak mondjuk az önképét, vagy az érdeklődési irányát, ami nyilván ez egy kényesebb kérdés. Szerintem az ideális az, hogyha pontosan el tudjuk magunkat is helyezni a térképen és időben, hogy mi innen Magyarországról rajongóként, zenekedvelőként kívülről nézzük ezt az egész világot, és nem akarunk mi is olyanná válni, mert szerintem valljuk be, hogy itt mi Magyarországon sokkal kellemesebb életet élünk, valószínűleg szerintem a többségünk, mint aki ott Amerikában, ezeken a környékeken.
Akkor beszéljünk is a magyar hip-hop kultúráról és a magyar zenei spektrumról. Hogy látod, mennyire van klikkesedés a magyar zenei vagy hip-hop kultúrán belül, mennyire alakultak ki különböző táborok, csoportok, vagy mennyire egy közös massza az egész?
Szerintem most már nem mondhatunk egyértelmű táborokat és csoportokat. Régebben, tehát amikor én még mondjuk általános iskolás voltam, ilyen 11-12 éves koromban, még sokkal inkább divat volt szerintem ez az ilyen kőkemény beszólogatás, bífelgetés, egymásnak feszülés, így a magyar rap közegben is. Most már én nem mondanám. Tehát azért rengeteget fordultam már meg ilyen backstage-ekben, előadókkal, bulikon, eseményeken, stb. És én akikről még talán a valamelyik bulvár magazin le is hoz cikkeket, hogy fú, hát ott beef van, vagy fú, beszólt az egyik a másiknak, valójában egy ilyen backstage-ben lepacsiznak és együtt nevetgelnek. Szóval én úgy gondolom, hogy nagyon pici ország vagyunk itt Magyarország, szerintem egy nagyon pici zeneiparunk van itthon, nyilván a nyugatihoz képest, és itt kb. Mindenki ismer mindenkit, és szerintem mindenki barát alapvetően mindenkivel, hogyha vannak is, vagy voltak is nézeteltérések, tartósan biztos, hogy nem. Nincs egyszerűen értelme, tehát minden egyes előadónak érdeke az, hogy a lehető legtöbb mindenkivel legyen jóba. A kapcsolatok terén is, közös munkák, bármi.
Ahogy mondtad, a közös munkák is például, ugye a kollabok egy nagyon felkapott témával váltak ugye manapság, és egészen elképesztő zenei összeállások vannak itt, mert stílusokat átívelve tulajdonképpen. Hogy látod ez a jövőre nézve, mennyire lehet egy ütőkártya sok előadó számára, és közben mennyire nehéz egy előadónak megtalálni azt, amit gondolsz, mert sok különböző zenésszel beszélgettem, hogy habár meglegyen, ugye Lumen Prala volt például egy olyan arc, aki az elején nagyon is, és egy nagyon nagy karriert futott be azóta, az elején abszolút arról beszélt, hogy ő nem akar senkivel kollabolni, meg közös zenét csinálni, mert hogyha valaki őt hallgatja, hogy saját maga miatt hallgassa. Aztán vannak olyan előadók, akik kifejezetten csak kollabokat csinálnak, és úgyis fel tudnak építeni egy teljesen erős és fenntartható karriert. Szerinted melyik a helyes út, és hogyan lehet ezt jól kiegyensúlyozni?
Figyelj, én eszméletlen örülök annak, hogy itthon is elterjedtek a feat-ek és a közös munkák, a közös projektek. Tehát én...
Sőt, szóval, ami itt azért nagyon jó, hogy pont amit mondtál te is ez a klikesedés kapcsán, hogy a táborokat átívelő kollabok. Tehát igen. Régen is volt olyan, hogy most nem tudom, példaként Mish és HR Flow 10-szer csináltak közös zenét, ami egy tök jó dolog volt, de hogy azért ennél most már sokkal nagyobb ugrások vannak zeneileg, tehát hogy össze nem illő arcok is összeállnak.
Szerintem ez zseniális, tehát én imádom ezt látni, külföldön is, itthon is, hogyha két teljesen különböző előadó csinál valami közöset. Szóval én nagyon-nagyon szeretem ezt látni, én nagyon örülök annak, hogy ez itthon is kezd elterjedni. Nyilván Amerikában már évtizedek óta ez divat, de szerintem ez az egyik legeslegizgalmasabb dolog ebben az egész közegben, amikor két olyan előadó droppal valami közöset, hogy arra nem is számítottunk, de eszméletlen forró lesz a végeredmény.
Beszéljünk egy olyan témáról, ami szintén egy nagyon felkapott téma lett manapság. Sok esetben hip-hop előadóknál is, de alapvetően a magyar új generációs könnyűzenei előadóknál, méghozzá a klasszikusok feldolgozása. Láthatók Valmernál, hogy egy ilyen Sikora Robis retro vonalba elmentek, Tideni most frissen, más generációs hallgatóink is biztosan találkozhattak már akár ezzel a témával vagy zenével, most egy Fenyő Miki klasszikust, egy Hungária klasszikus dolgozott fel, de például Kál Kevin itt volt még nálam néhány hónappal ezelőtt, és azóta még nem valósult meg ez a projekt, de arról vallott nekem, hogy neki a legnagyobb álma az, hogy az 56-os úton feldolgozhassa, ami nekem egy sokkoló dolgot, mert nem gondoltam, hogy Kevin Republikot hallgat, de a lényeg az, hogy abszolút vannak itt ilyen generációs átfedések, szerinted ez a jövőre nézve mennyire tud más generációkból is így a hip-hop világába bevonzani hallgatókat akár, vagy ebbe a kultúrába behozni hallgatókat. Egyetlen ez egy pozitív dolog, vagy azt kéne, hogy gatekeepeljük a fiataloknak ezt a kultúrát? Egyszerűen ez mennyire pozitív, mennyire viszi jó irányba ezt a zenei stílust, mennyire van erre szükség, mennyire tudja ezt építeni?
Én erre is azt mondom, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az irányt, a feldolgozásokat külföldön is, ugye ez az úgynevezett sampling, tehát ez a szempelezés, szerintem ez egy zseniális dolog. Viszont az az érzésem, hogy ez egy kicsit egyoldalú, tehát a fiatalok általában szeretik ezt, és a fiatalok visszatalálnak az eredeti klasszikus zenéhez, de szerintem a másik irányba, tehát az idősebb generáció pedig nem szereti hallani az újat, nekem ez az érzésem. Szerintem nem annyira pozitív hatása van azok körében, akik az eredetit szerették, mert azok általában úgy szoktak legalábbis Magyarországon hozzáállni, hogy hát ez csak elrontja az eredetit, meggyalázza. Most pont a Ginger Martinak, az Ávodi Martinak kijött a Nyár van című dala, ahol a Nyár vant dolgozta fel, és ott is az volt az érzésem, hogy meg hát az volt így a konklúziója így a közönségnek, hogy a fiatalok azok tökre élték, a fiataloknak tetszett, az idősebbeknek nem annyira. Szóval ezt kb. Szerintem ezt általánosíthatjuk, hogy az idősebbek nem annyira nyitottak szerintem a feldolgozásokra.
Ez érdekes, mert ugye az ember még azt gondolná talán, hogy a fiatalok azok, akik nem akarnák ezt a régi irányt beengedni a kultúráikba, de akkor valójában azt látod, hogy arról az oldalról van nyitottság? Tehát, hogy felül a mi oldalunkról van nyitottság erre?
Szerintem abszolút. Tehát szerintem, meg ez a hip-hop kultúrának már nagyon régóta része. Tehát a feldolgozások, akár legyen szó mondjuk egy régi popszám, vagy egy régi hip-hop számnak az újra feldolgozása, az mindig is benne volt ebben a kultúrában.
Ez való igaz, főleg, hogy ugye a szemplők használatában a világban, az elképesztően felkapott, annyi szempl van a hip-hop zenékben, mint semmilyen más zenei stílusban, ugye a szemplőknél arról beszélünk, egy adott darabját, egy adott részletét, egy régi klasszikus zenének, feldolgozzák, kivágják, kicsit átváltoztatják, beépítik az alapzenébe, sokszor nem is tudjuk, hogy ott van különben, tehát hogy csak valamilyen érdekes youtuber egy nap előáll azzal, hogy amúgy ezt innen szemplőlték, és mindenki meglepődik, de hogy valóban a klasszikusok feldolgozása mindig is benne volt ebben a kultúrában. Te gondolkodtál már azon, hogy Ginger példájára valami jó kis klasszikust feldolgozz, újra készíts?
Beletrafáltál kőkeményen, mert pont az egyik zenész barátommal most a kocsiban, amíg jöttem ide, akkor szervezgettük azt a gondolatot, hogy melyiket fogjuk, és kivel, és hogyan fogjuk remake-eltetni, úgyhogy telibe találtad, lesz ilyen, van ilyen tervben. Igen, azt még nem mondom el, hogy mi, de igen.
Abszolút kíváncsivel tettél. Mi együnk még jobban bele ebbe a hazai zenei kultúrába. Kiket látsz jelenleg, hogyha nem is a nemzetközi kitörésre, de az itthoni nagy sikerre a legesélyesebbnek, mik azok a crew csapatok, akik szerinted most a legfelkapottabbak?
Hát az biztos, hogy az OTL az nagyon-nagyot ment most az utóbbi, mondjuk az, hogy egy évben, és ők gyakorlatilag így a kőkemény underground trap szcénából tudtak viszonylag mainstream vizekre elvezni. Nyilván ott ugye Echo, Grasa, Ibigang, ezek a legfelkapottabb előadók gyakorlatilag, és ott ez tök jó, hogy ez egy ilyen kollektívaként működik, egymást erősítik, egymást támogatják, tehát az egy nagyon szimpatikus dolog számomra, de egyébként meg teljesen váratlanul és villámgyorsan tudnak felkapottá válni előadók. Tehát ma tényleg így a TikToknak az ereje, meg az, hogyha mondjuk tényleg csak meglát az ember egy olyan indexképet mondjuk a YouTube-on, ami úgy megragadja a figyelmét, belehallgat, és azt mondja, hogy fúha, ez nem semmi. Pillanatok alatt valaki felkapottá válhat. Ennek megvannak az előnyei és a hátránya is, de az OTL mellett egyébként hát K. Kevint, őt láthatjuk, hogy ő iszonyatos tempóban halad, de hogy ő már nyilván nem feltörekvő, tehát ő már azért egy ideje már stabil tagja így a szcénának. Egyébként talán az is igaz, hogy most jelenleg az OTL-en kívül olyan új előadó, akit így meg tudnék nevezni, nagyon nincsen. Tehát én most egyébként most pont talán, minthogyha éreznék egy kicsi olyan pihenőidőt most így ezen a nyáron, amikor most talán lenne relevanciája annak, hogy valaki vagy valakik betörjenek, és hát ebben bízok én is.
Amúgy abszolút igaz, amit mondasz, ugye egy-két éve volt egy ilyen nagy generációváltás, hogy akkor jött OTL, jött Azaria, jött Betonhofi, jött Pogány induló, és akkor hatalmas váltások voltak. Most egy kicsit nyugodtabb épp ez az időszak. Mit gondolsz, hogyan egyszerűbb sikerre törni csapatként, mint ahogy az OTL tette például, vagy egy szóló előadóként, mint akár most példaként felhozhatjuk, akkor is, hogyha persze kollaboltak időnként, de mondjuk azért Pogány indulónak az áttörő zenéi, azok mind szólóban érkeztek és jöttek ki.
Nézd, hát szerintem egyszerűnek se, hogy se egyszerű. Azért mondanám azt, hogy a csapatban dolgozás az egy jó taktika lehet. Nem is feltétlenül azért, hogy egymást segíteni, vagy egymás hírnevével úgymond saját magunkat is építeni, hanem szerintem iszonyatosan nagy ereje van egy olyan közegnek, ahol az ember tud alkotni, ahol egymást motiválják, ahol egymást segítik. Ez az ilyen egészséges versenyszellem, ez szerintem ez egy elképesztően hasznos dolog, és én is nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak zenész barátaim, vannak olyan rapper barátaim, akikkel tudjuk egymást tényleg így pusholni, úgymond tudjuk egymást motiválni, tudjuk egymást ösztönözni arra, hogy na, rakjunk ki egy zenét, na, írjuk meg egy következőt, csináljuk meg ezt a beatet, úgyhogy ez brutál hasznos tud lenni.
Még egy érdekes téma, ami sokszor felmerült az elmúlt években, hogy például az industry plantek fenoménja az alapvetően nemzetközileg mindig sok kérdést vet fel. Az industry plantnek azt nevezzük, aki kívülről úgy néz ki, mintha egy ilyen saját utat bejárt, őszinte úton a sikerre jutott előadó lenne. Valójában persze ez sem egy ördögtől való dolog, de azért egy ilyen zárt kultúrában sokszor ezt kritikusan nézik. Valójában egy akár kiadó profi menedzsment által bepozícionált és kitervelt úton végigvitt kis palánta. Hogy lehet, ott vannak itthon industry plantek? Léteznek itthon industry plantek?
Szerintem Magyarországon nem léteznek industry plantek. Annyira pici ez az itthoni zeneipar, és annyira picik az itthoni cégek is, hogy ennek egyszerűen nincsen szerintem tere ennek az industry plant jelenségnek. Ami még talán a lehető legközelebb áll ehhez a fogalomhoz, azok a tehetségkutatókból kijutott, továbbjutott, vagy éppen kiesett előadók, akiket felkarol egy bizonyos menedzsment, amit most nem fog megnevezni, de hogy talán még ők állnak igazából ehhez a jelenség, az a legközelebb.
Ahol te gondolod, ahol... mert azért, hogy azt azért, hogyha megnézzük, hogyha tök őszinték vagyunk, hogy a tehetségkutatókat nyert előadók az utóbbi évekből, talán két példát tudnék mondani, aki valóban nagyon releváns jelenleg, és azok nem is minden esetben nyerték meg ezt az adott tehetségkutatót, azon kívül, akik pedig még akár fölöttük is végeztek helyezésben, nem tudtak betörni.
Abszolút nem.
Nem tudtak megmaradni.
Teljesen igazad van, itt nem is a sikerre gondoltam, hanem önmagában arra a jelenségre, hogyha megnézzünk egy tehetségkutató nyertes, vagy éppen egy olyan előadót, aki tök tehetséges, viszont valamiért kiesett, akkor ők szerintem még menedzsment nélkül annyi relevanciát se érnének el, amennyit így elérnek. Tehát, hogy szerintem csak önerőből teljesen tehát egy hetek, hónapok alatt a sülyeztőben lennének, így, hogy felkarolja őket ez a bizonyos menedzsment, így még egyébként szerintem valamicske relevanciájuk meg, valami kis fellépések, turnék egy-két évig még vannak, nyilván az se ideális mértékű, de hogy anélkül szerintem egyáltalán nem lenne semmi karrierük, és erre mondom azt, hogy itt igazából még talán meg tudnak menteni egy-két, hát ugye most te is mondtad, hogy konkrétan két olyan előadót még meg tudnak így menteni, hogy beállnak mögéjük, és akkor egyengetik az útjukat, de hát ez is nagyon-nagyon ritka, sajnos.
Értem. Még mesélj röviden, kérlek, a te jövőbeli projektjeidről, mikkel készülsz, mit kell tőled várni?
Nagyon-nagyon sok zenét, az biztos, tehát most rengeteg terv van, nem is tudom hány olyan ötlet van, meg koncepció van, meg demo is igazából, amiket mindenképpen majd csiszolgatni akarok, és ki akarok adni minél hamarabb. Nagyon-nagyon sokféle irányzatot ki akarok próbálni, sokféle hangzásvilágot, tehát zenei téren igazából ennyi. Én remélem, hogy ezek a DJ fellépések, ezek ugyanilyen tempóban, meg ezek a megkeresések ugyanilyen tempóban fognak érkezni, és minél több helyre el tudok jutni, és tudok zenélni az ottani hip-hop trap kedvelőknek. Rengeteg videóval is készülök minden platformra, és nagyon-nagyon izgalmas műsorokkal is, amikről most még nem mondanék részletes infókat, de lesznek műsorok, amiken már most dolgozunk, és izgalmasak lesznek.
Mindez nagyon sok sikert kívánok, és köszi, hogy elfogadta a meghívást, és hogy egy ilyen jót beszélgethettünk itt.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tomi, és köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet.
Hát kedves hallgatóinknak tényleg nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmüket, hogyha meg akarnak minket találni Instagramon, engem Trunk Tamás Double T néven, a Spirit FM-et Spirit FM BP néven, Stickit pedig Sticky Boy néven találják meg Instán, jól tudom?
Igen, i a vége és két ilyen aláhúzás.
Úgyhogy hallották, nagyon szépen köszönöm újra a figyelmüket, jövő héten érkezik a Corporation Z egy újabb izgalmas műsorral, egy újabb izgalmas témával, és addig is hallgathatnak minket online bármikor a spiritfm.hu-n, vagy akár visszahallgathatják ezt az adást is az olyan streaming platformokon, mint például a Spotify. Jövő héten újra találkozunk, addig is a viszonthallásra!